hallgassuk meg az Úr igéjét, testvéreim, amint írva található Lukács evangéliumának 12. fejezetében, a 13. verstől kezdve. Lukács evangéliuma 12. fejezet, 13. versétől a 21. versig. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csüreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
Reggel az ima órán is azért imádkoztunk, hogy legyen Krisztus váró lelkületünk. várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. És hogyan kell várjuk? Készen. Hangsúlyozva volt ez az imaórán is. És a testvérek buzdítottak arra, hogy várjuk az ő jövetelét készen. És ők megfogalmaztak egy pár dolgot. Én is szeretnék egy pár dolgot megfogalmazni, hogy mit jelent az készen várni az ő visszajövetelét. És úgy értettem meg a Bibliából, az ígékből, hogy azt jelenti elsősorban, hogy ki vagyok békülve a jó Istennel, az Úr Jézus Krisztus által. Megértettem azt, hogy Jézus Krisztus által megbocsájtotta az én bűneimet, elfogadtam a bűnbocsánatot, és megpróbálok az ő akarata szerint élni. Bűnt nem elkövetni. Tudjuk azt, hogy nem mindig sikerül ez. De olyan jó az a tudat, ha mégis vétkezünk, becsap a sátán, jöhetünk újból bűnbánattal, és az Úr Jézus is velünk együtt esedezik az Atyánál. Az is nagyon jó, hogyha miután mindezt megtettük, megtartjuk az ő parancsolatait, és örömmel, boldogan szolgáljuk őt. Nem tétlen várjuk. Isten az ő megváltott gyermekeire, mindenkire, egyen-egyenként munkát bízott, talentumokat adott. És ezekkel kell sáfárkodjunk. Az ő visszajövetele közel van. Úgy, ahogy hallottuk, hogy ha az idő teljességében jött el az Úr Jézus, azóta már eltelt 2000 év. Mennyivel közelebb vagyunk ahhoz az időhöz, amikor ő visszajön, és mindazok, akik ismerik a Bibliát, látjuk beteljesedni azokat a dolgokat, amiről az Úr Jézus Krisztus beszélt. Készülünk az ő visszajövetelére? Készen vagyunk? Megteszünk mindent arra nézve, hogy a világban, oda, ahol helyezett ő bennünket, fénykedjünk, bíztassunk másokat is, és szóljunk arról, hogy ő visszajön. Milyen jó, hogy nem tudjuk azt, hogy mikor jön. Mert így minden egyes nap lehetséges az ő visszajövetele. És szeretnénk oda jutni hozzá, ugye? Ez a célunk, hogy egykor elfoglaljuk a helyünket ott, az örökké valóságban, ő vele. De ez csak akkor lehetséges, hogyha készen vagyunk, akkor, amikor szólít bennünket. Ha visszajön, addig még élünk, míg, vagy elszólít, úgy megyünk haza, készen, elkészülve, kibékülve, igazán őszintén ő vele. Az olvasott ígéből ez a fiatal ember úgy néz ki, hogy nem volt erre kész. Ő kész volt arra, hogy gazdagságot gyűjtsön, és mérik önmagának. És olyan jó el volt önmagával, betelt, mert azt mondja, hogy pihenni fogok, enni, inni, és szórakozni. És vajon nem így gondolkozik a mai ember is? Nem erre törekednek sokan? Meglegyen mindenem, és egyek, igyak, szórakozzak. És az az élet. Beszélgettem több munkatársaimmal, és ők ebben látják. És valahogy úgy néz ki, nem tudtam még meggyőzni, hogy nem ez az igazi élet. És úgy látom, hogy ez a fajta élet oda visz, hogy az embert öntelté teszi, gőgössé, és nem kell neki a jó Isten. Ez a gazdag is, akiről itt szó volt, az ő kapzsiságában csak saját magára gondolt. Nincs említve sehol az, hogy gondolt volna a szegényekre, vagy azokra, akik talán neki összegyűjtették ezt a kincset. Mert biztos szolgái voltak, vagy béressei, azok dolgoztak, ő csak élvezte a javakat. Saját magára gondolt. És így van-e manapság is. Az emberek, látjuk, hogyha egy bizonyos pozíciót elérnek, csak önmagukra, esetleg a családjukra. Ha lehet, mindenkit jobbra-balra lekönyökölni, letaszítani, félretenni, megkárosítani, csak azért, hogy nekem minél több legyen. Ezt sugallja a sátán. De a Jóisten figyelmeztet bennünket, és megtanított az ő igéjén keresztül, hogy nem ez a helyes út. A helyes út az, hogy törődjünk fele barátunkkal, szeressük őt. Isten a szeretet. És erre buzdít és tanít bennünket. És ha szeretjük egymást, szeretjük a jó Istent, akkor mindent megteszünk arra nézve, hogy úgy éljünk, ahogy az ígéből megtanultuk, követjük és szolgáljuk őt alázattal, odaadással, örömmel és boldogan. Még akkor is, ha talán szegénységben, nem a nagy gazdagságban vagyunk. Ő megígérte, és én elmerem mondani, ismerve a testvéreket, hogy a Jóisten, mint az ő gyermekeit, megáldott és megadott mindent arra nézve, hogy várhatjuk és szolgálhatjuk őt. Nem érezünk hiányt. Attól függ, hogy ki hogy gondolkozik. A szükséges dolgokat a Jóisten megadja, és még többet is ad, és adott mindannyiunknak. Ha szeretjük őszintén őt és embertársainkat, akkor várjuk őt úgy, ahogy kell, őszinte szívvel, felkészülve, készen. Segítsen meg az Úr erre mindannyiunkat. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Kása Éva és Vivien szolgálnak.
Krisztus visszajöhetek majd a föld, akkor minden szent látni fogja őt, mivel újabbra várnak bennézve, mások lévőben sírva rejtőznek.
Mondd csak mit hozzad, az a fényes nap a felhőbe.
Vár valamit az adventbe, ki valamit, vagy valakit, hát mi, és én is az Úr Jézus Krisztust várom, hogy visszajöjjön. És azt szeretném, hogy munkába találjon, hogy szolgáljak néki, és legfőbbképpen ne szűnjek meg közben járó imát mondani gyermekeimért, családomnak tagjaiért, hogy elfogadják ők is az Úr Jézust személyes megváltójuknak. Sok időm nem volt készülni. Egy kis vers akadt a kezembe, amit el szeretnék mondani. Titok, Bódás János verse. Azt látjátok, hogy gondtalan vagyok, s kérditek, a szemem mitől ragyog? Mi visz előre? Nincs rajtam teher? Miért lebegek, mint akit szárny emel? Gyermek, munka, kenyér, lakás, tüzelő, orvos, cipőtalpalás, számla és részlet, bűn, gond, szenvedély. Hogyan bírom mindezt, oly könnyedén? Mi a titkom? Honnan van az erő? Titkom és erőm egyedül csak ő. Ő, ki elvette minden terhemet, ő véd, vigasztal, táplál és szeret. Könnyű menni, ha köves is az út, vére a kőre hult, ott megaludt. Piros szőnyeg lett lábaim alatt, el nem botolhat, ki rajta halad. Könnyű menni, hisz ő lépdel elől, s előtte a lehetetlen is ledől. Könnyű menni, hisz a tövises ág mindig csak az ő szent arcába vág. Könnyű menni, hisz rajta a teher, s a vétkeimért is, majd ő felel. Könnyű menni, mert ő utat nyitott már. Tudjátok, most, ime ez a titok. Amen. A kisunokám a 139. Zsoltárból egy néhány verset igyekezett megtanulni, de mindent elfelejtett. Bocsássák meg a testvérek, és el fogja most olvasni. Az igyekezett a számít az Úr előtt.
Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van érte minden útra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, mindig minden oldalomról körülfogtál, kezedet rajtam tartod, csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni.
A zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, és ezt követően Kovács Anett szolgál. Thank you.
váló ködök mélyén két apró gyertyalángja vibrál. Embert keres a fény magának, s hogy megtalálja, elindult már. Vigyázzatok a kis gyertyákra, a lángot el ne olcsa a szél. Támasztatok az égnek létre, készítsétek az Úrnak útját, amíg ide él.
Ismét a zenekart hallgatjuk meg, majd ezután Kovács Enikő.
Adventet üljük most, és ebben a várakozásban, adventi várakozásban elgondolkoztam, hogy a minden napokban, minden nap várunk valamit. És úgy eszembe jutott, hogy egész évben minden nap vártam a telefont a gyerekektől, hogy mi a hír róluk. Az is egy várakozás, hogy mikor jönnek haza, várom őket, várjuk őket. Adventet vajon hogy várjuk? Készen várjuk. Azt mondjuk, a várakozás nagyon nehéz. Ha készen vagyunk, nem nehéz várni. Csak ki kell várni azt az időt. De ha nem vagyunk készen, akkor ott van bennünk a félelem, a rettegés. A költemény, amit el szeretnék mondani, az is egy adventi várakozás. ami kimondja azt, hogy hogyan kell várjuk az ő visszajövetelét. Áldott várakozás. A várakozás mindig nehéz. Még akkor is, ha az ember a jövő elé jót remélve néz. De emésztő akkor, ha jövőtől félve, bizonytalanságba élve tölt idejét. Ám a várakozás lehet áldás. Ha rád bízom magam, ha életemet hitben élem, s mindig veled járom az utam. Hisz benned csak jelen az élet. Nem múlt és nem jövendő. A múlt is most van, s a holnap sem jövő. Benned minden jelenné válik. Minden nap átélhetem a múlt, a jövő csodáit. Uram, tied vagyok egészen, add, hogy életem benned éljen. Hitet adj, hogy a várakozás ne teher legyen, hanem áldás.
A zenekar szolgálata után kis Ábel és kis Eszter fognak szolgálni.
127-es számú éneket kérem, hogy jöjjetek ki, és egyszer eljátszuk a zenekar, aztán figyeljünk, és énekeljünk együtt, hogy együtten bemenjünk.
Thank you. Gergely István, ki Jézust visszavárja. Az utolsó időkben nehéz napok jönnek, gyümölcsei megérnek a hitetlenségnek. Hívőkkel gunyolódnak, az Urat megvetik, az élő Isten helyett a gonoszt szeretik. Szeretetlen emberek magukkal törődnek, erejét megtagadják az igaz kegyességnek. Ki Jézust visszavárja, ezeket kerülje, a gonosz tanácsát soha ne kövesse. Kik hitünk megtartották, csak azokra nézzen, kik Isten megtagadták, azoktól ne féljen. Építse életét Isten igéjére, kutassa az igazat, s maradjon meg benne. Az ihletett szentírás a bűntől megvédi, s az Úr szolgálatára alkalmassá teszi. Így békében várhatja, visszatérő urács átveheti örömmel hűsége jutalmát.
Szeretnék egy gondolatot elmondani most, ahogy énekelte a fúvol zenekar fújt, és mi énekeltük ezt az éneket. Éppen ez ragadott most meg nagyon, hogy az apai nagyanyám, mikor még ott velünk Sarmaságon, szomszédunkban lakott, és együtt énekeltünk. Olyan jó volt vele, szerettük nagyon, és úgy hiányzott, mikor nem jött át este. És egy este eljött oda hozzánk a megszokott időben este, és imádkoztunk, énekeltünk. És voltak fiatalok a bátyámékkal, szoktak jönni oda, még akkor legények voltak a fiúk, és énekeltek, zenéltek, és nagymama nagyon jól érezte magát, és mikor ment haza, elköszönt, és visszajött, azt mondja, hogy tudjátok, hogy foglalkoztatott engem egy ének. Zenéjétek el, és énekeljük el együtt, mert ez úgy megvidámított engem, ahogy mentem az úton. És ez az ének volt éppen, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. És azóta, mióta énekeljük ezt az éneket, úgy bennem van az, hogy mennyire vágyott az Úrhoz menni, és rá két napra nagyon szépen elment az Úrhoz örömmel, és mondta, hogy most én az utamat befejeztem, vár az Úr Jézus, megyek haza. És azóta is úgy elgondolkoztam, hogy egy ilyen elköltözés, egy ilyen elmenés a családból, öröm. Hiányzik a helye, üres, de azért öröm az ilyen eltávozás, amikor így mennek el. A héten nagyon foglalkoztatott engem ez az esteli áhítat, hogy az özvegyeket meglátogatni. És az özvegyekre gondja van az Úrnak. Olyan sokszor megtapasztaltam már így, amikor mentünk beteget látogatni, hogy soha nem panaszkodtak, ha özvegy testvérünkhöz mentünk, hogy valami nincsen, hiányzik. Az Úr mindig kirendelte, és úgy eszembe jutott ez az ige, hogy az Úr gondot visel az öveiről. Én a testvérek előtt még nem mondtam el a megtérésemet, és úgy szeretném most, hogy egy rövid kis gondolatban elmondjam azt, hogy mikor mi otthon, Sarmaságon laktunk, nem volt nagy fiatalság, ketten voltunk, a húgom is már oda nőtt, hárman voltunk, lányok és hét fiú a gyülekezetünkben, és volt olyan alkalom, amikor nem volt délután összejövetel, nem volt szabad összegyűljünk. És mi kerestünk egy olyan kis alkalmat, együtt voltunk, a fiatalok örültünk. Nem volt úgy, mint most, hogy elmennek 30-40 fiatal, együtt örülnek. Nekünk az is jó volt, annyi is jó volt. És a keresztségemet akarom elmondani, hogy vágytam. Már úgy 18 éves voltam, még éppen nem töltöttem be, és már vágytam, hogy keresztelkedjek meg, Hát úgy a családba is mondtam, édesapám, hogy lelki munkás volt, ő mondta, fiam, most ebbe az időszakban nagyon nehéz. Kommunista rendszer van, nem lehet egyhamar, nem lehet keresztelkedni. És akkor én bennem ott volt a vágy mindig, hogy csak szeretnék megkeresztelkedni, de hogy? Milyen formában? És a testvérek, az előjáró testvérek adtak be kérvényt Váradra, hogy apróbálják meg, hogy tudjunk keresztelkedni. Nagyon nehéz volt, nem akarták. És akkor édesapám vállalta a felelősséget, és ő alámerített, mint lelki pásztornak volt felavatva. Olyan öröm volt a szívembe, bár egy olyan pince lakásban volt, le volt függönyözve az a helyiség, és hát 7 tagú volt az a gyülekezet, ahol alámerítkeztem, csak a bizottságtagok, és úgy el voltunk teljesen szigetelve a világtól. Úgy éreztem akkor, hogy itt a mennyország, ebbe a kis pincébe. És olyan boldog voltam, és úgy sokszor visszaemlékszem, hogy nem a sok, hanem az a mennyei öröm, amit az Úr olyankor ad a szívünkben. De jöttek a fiatali évek, jöttek gondok, problémák, bajok, és bekerültünk ide Szatmára, már akkor megvolt a 3 gyermekünk, és nagyon csodálatos volt az a 76-os év, amikor ébredés jött a gyülekezetünkben, az Úr szele fújt, minket megérintett nagyon, nem felejtem el, itt jöttünk be ezen a kis, volt itt egy ilyen ajtó, és édesapám bíztatott, gyertek fiam. Olyan áldásos volt az este is, visszamaradtunk, gyertek. És vágytunk is, meg nem is. Ó, édesapám, hát mi már meg vagyunk térve, hát nem. És olyan áldott alkalmak voltak akkor, letettük az Úr előtt a férjemmel együtt az életünket. Minden olyan régi, amit addig nem láttunk bűnnek, hibának, mindent nagynak láttunk. Minden olyan bűn volt, amit le kellett tenni az Úr előtt. Ennek már 34 éve. És azóta mondhatom, hogy évről évre édesebb a hívő életünk. Voltak problémák, nehézségek is, de éreztük azt, hogy az Úr soha nem hagyott el bennünket, és soha nem bántuk meg, azt teljesen letettünk minden olyan dolgot, ami addig kötözött bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
Thank you.
Köszöntünk mindenkit ezen a második advent vasárnapi Isten tiszteleten, és kívánjuk, hogy az Úr munkálkodjon a mi szívünkbe, hogy valóban kész legyünk az ő eljövetelére. Most az énekkart kérjük egy énekkel szolgálni, azután pedig az ige hirdetés lesz. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Tanítványaihoz pedig így szólt, ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne félj, te kicsinyáj! Mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. A bolond gazda példázatát olvastuk fel, de ez a példázat egy hosszabb tanításban van beágyazva a Lukács evangéliumában, és nagyon alkalmas számunkra, hogy ezen az adventi vasárnapon erre gondoljunk, ennek az üzenetére, tanításán elmélkedjünk. A példázatban lévő bolond gazda nem volt kész arra, hogy Istennel találkozzon. Az ő történetét lehet úgy is mondani, olyan címet adni neki, hogy egy sikeres élet tragédiája. Mert nem mindig olyan az élet, ahogy látszik. Nem mindig úgy van értékelve egy élet pályafutása, ahogy az emberek értékelik. Ha emberi szemmel kellene kiértékelni ezt az embert, ezt a gazdagot, akkor azt mondanák, na ime, ez egy ügyes ember, ez egy szerencsés ember. Ez jól tudta magát forgatni. Meg tudta érezni, rá tudott jönni arra, hogy mikor mit kell csinálni, hogy a vagyona gyarapodjon, és hogy a jövőre magának gyűjtsön, és így még jobban megalapozza a jövőjét. Talán az emberek ezt mondták volna róla. Isten azonban azt mondta neki, vagy azt mondta róla, ez egy bolond ember. Ez egy bolond ember azért, mert nem számolt azzal, hogy meg kell jelenni Isten előtt. Nem számolt azzal, hogy az élet hirtelen befejeződhet, és akkor milyen értéke lesz mindannak, amit összegyűjtött. Akkor mennyire fog helyesnek látszani az a gondolkozás, ami nagyon okosnak tűnt az emberek előtt, és önmag előtt, mikor bőven termett a földje, hogy hogyan gondolkozott magába, és milyen terveket készített. Na akkor mi lesz ebből? Mit fog ez érni akkor? Az Úr Jézus megígérte, hogy vissza fog jönni, és ezért várjuk őt. Ha ez nem lenne igaz, hogy ő visszajön, akkor semmi nem lenne igaz az evangéliumból. Mert az a Jézus, akiről mondják, hogy Isten fia, az a Jézus, aki beszélt arról, hogy az ember bűnös és meg kell térjen Istenhez, az a Jézus, aki által az Atya szeretete mutatkozott meg, az a Jézus, aki tanított minket, hogy hogyan kell élni, és hogy Isten a mennyei atyánk, az a Jézus, aki önmagát adta érettünk, hogy a mi bűneinkből megváltson, ez a Jézus mondta azt is, hogy vissza fogok jönni, az embernek fia el fog jönni, és számot kell adjanak az ő szolgái, és számot kell adjon minden nép, és minden ember, hogy hogyan élt ezen a földön. Testvéreim, tanuljunk ebből a példázatból, ami itt elhangzott, de ugyanakkor az is, abból is, ami, mint magyarázat tovább, az Úr Jézus hozzáfűz ez a példázathoz. Nem a gazdagok ellen kell prédikálni ma este. A szegények lehet szeretnék, ha gazdagok ellen prédikálnánk, a gazdagabbak pedig behúzzák a nyakukat, és azt mondják már megint. De hát ki is a gazdag, és ki is a szegény? Vannak közöttünk gazdagok, vannak szegények. Biztos, ha egymáshoz hasonlítjuk magunkat, meg talán a szükségeinkhez, meg a jövedelmeinket hasonlítjuk össze, akkor valószínű, hogy nem egyformán szituáltak vagyunk anyagi dolgokban. Mi egyszerű emberek, akik fizetésből élünk, és gondjaink vannak, hogy hogy fizessük ki a számláinkat, el se tudjuk képzelni, hogy egyeseknek milyen sok pénzük van. Hogy mennyi pénz fölött rendelkeznek. Nem is akarunk mi az ő világukba betekinteni, de amiről ma este beszélni kell, az az a lelkület, ami úgy a bolond gazdát meg tudja fertőzni, mint ahogy nekünk is ártani tud. Mert nem is annyira a gazdagságnak a mennyisége számít igazán, hanem az számít, hogy hogyan viszonyulunk az anyagiakhoz, hogyan forgolódunk ebben a világban, mit várunk el a pénztől és a gazdagságtól, mit csinálunk vele, hogyan gazdálkodunk vele, hogyan élünk, hogyan hiszünk Istenbe, akkor, amikor van pénzünk, és amikor kevesebb van, mi történik akkor a mi lelki világunkban. Mert ezekhez való viszonyunk megtörténhet, hogy meggátol bennünket abban, hogy az Úr Jézus Krisztust készen várjuk. az ő eljövetelével kapcsolatban nem az a nagy dolog, hogy mikor jön el, pedig ezt is sokan szeretnék tudni, nagyon szeretnék, és naptárt is, meg menetrendet készítenek, hogy hogy jön el Jézus. Ő nem akarta ezt a tanítványoknak megmondani. Ő csak azt mondta, hogy a ti feladatotok az, hogy legyetek készek. Hogy a világ gúnyol bennünket, hogy hát, még mindig nem jött el. Már 2000 év óta várjátok, és még mindig nem jött el. Hát, el se fog jönni. Nem is lesz az út. Nem is úgy kell azt érteni. Vagy a bátrabbak azt mondják, hát nincs is Jézus, aki eljön. Nem is Isten fia volt. A világ csak gúnyoljon bennünket. Minket az nem érdekel. Minket az érdekel, hogy mi hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és legyünk készen. Legyünk olyan állapotba, legyünk olyan tevékenységbe, ami azt jelenti, hogy készen vagyunk. Testvéreim, még mielőtt az igéből tovább beszélnénk és belemélyednénk, csak azt az egy kérdést tesszük fel. Hadd intézze nekünk a Szentlélek ezen az estén azt a kérdést. Ha az éjjel elkérnék a lelkedet, akkor mi lenne? Mi lenne a kis vagyonkáddal, amit összegyűjtöttél, milyen értelme lenne neki? Mi lenne a terveiddel, mi lenne a gondolkodásoddal, mi lenne a kapcsolataiddal, mit fognak ezek jelenteni? Meg lenne Isten vele elégedve? Az Úr Jézust megszólítja egy ember, és innen indul a példázatnak az apropója, és azt kérdezi, azt kéri tőle, hogy Mester, jöjj és segíts nekem a testvéremmel való vitába, hogy ossza meg velem az örökséget. Te neked tekintélyed van. Te vagy a mester, tanító, ismerünk, láttuk, hallottuk a tanításaidat, láttuk a csodádat, neked van tekintélyed. Uram, ezzel a tekintélyeddel jöjj és csinálj rendet a mi anyagi helyzetünkbe, és mondd meg a testvéremnek, hogy adjon nekem is a vagyomból, amit örököltünk a szüleinktől. És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem teszem ezt meg. Én nem vagyok közöttetek se bíró, se osztó. Az Úr Jézus Krisztus nem azért jött, hogy az ő életéből, az ő tanításából, az ő tekintélyéből anyagi hasznot húzzunk. Ő azért jött, hogy megváltsa mi lelkünket. Azért jött, hogy bennünket kibékítsen az Istennel. Megmutassa az utat a mennybe. Azért jött, hogy megmondja nekünk, hogy a mennyei Atya szeret bennünket, és mi szeressük őt vissza, éljünk úgy, hogy mutassuk meg, hogy szeretjük a mennyei Atyát. Ezért jött. A megváltásunk, testvéreink, megtörténhet, hogy gyarapítja a mi földi vagyonunkat, de megtörténhet az is, hogy rontja az anyagi helyzetünket. Ma a világban van egy olyan mozgalom, amelyikre azt mondják, hogy a sikernek és a jólétnek az evangéliuma. Úgy prédikálnak ezek az emberek, azt mondják, hogy az, akit Jézus Krisztus megváltott, az anyagilag sikeres ember kell legyen. Az a betegségéből meggyógyul, majd öregkorában végkigyengülésbe fog meghalni, és annak az üzleti élete, annak a munkája sikeres lesz, és gazdag ember lesz. És ha ez nem működik így, akkor azt jelenti, hogy valami baj van a hitével. Nem hisz az Istenbe. Nem hisz a megváltóba. Ez egy hamis evangélium. Olyannak szól ez az evangélium, akiknek viszket a fülük. És akiknek a megváltás inkább csak annyit jelent, hogy még jobban érezzék magukat ebben a világban, amelyik elmúlik, amelyik földi, amelyik bűnös, hogy ők is építsenek ki maguknak egy kis szigetet, ne maradjanak le a nagyoktól, akik küzdenek és nyernek. De ez nem az igazi evangélium. Mert megtörténhet, ugye, hogy anyagilag gyarapodunk akkor, ha megtérünk.
Mert ha valaki egy olyan semmi ember, aki nem dolgozik, aki lusta, aki elkölti élvezeteire a pénzét, aki elissza, vagy eljátsza, vagy könnyelműen gazdálkodik vele, vagy nem gazdálkodik egyáltalán, és mikor megtér, akkor meglátja azt, hogy neki komolynak kell lenni, fel kell hagyjon az élvezeteivel, szorgalmas kell legyen, kitartó kell legyen, hűséges kell legyen, az anyagilag előrébb fog menni, mint ahogy volt akkor, amikor részeges és semmire kellő volt. És ezért van az, testvéreim, hogy sokan a gyülekezetben jobban vannak anyagilag, mint amikor mielőtt megtértek volna. Ez nem azt jelenti, hogy őket feltétlenül az Isten meg akarja áldani anyagiakkal, és hogy a megtérés arról szól, hogy én jobb viszonyban, jobb anyagi helyzetben fogok lenni. De van úgy is, hogy valaki anyagilag rosszabb helyzetbe kerül, ha megtér. És ez rossz dolog? Lehet, hogy jó dolog. Mert lehet, hogy addig csaló volt, és most abba hagyja a csalását, és kevesebb lesz a fizetése. Lehet, hogy addig lopott, és aki addig lopott, azt mondja az iga, hogy ezután ne lopjon, hanem a saját kezeivel dolgozzon. Amikor valaki addig különféle manőverekkel szerezte a pénzét, és belátta, hogy ez helytelen, akkor abba hagyja, sőt, ha esetleg úgy találja őt az evangélium, hogy gazdag ember volt, és meghallja az Úr Jézus Krisztus hangját, aki azt mondja neki, hogy menjetek, és adjátok el a vagyonokat, és osszátok ki a szegényeknek, és jár kövess engem, annak mindenképpen a megtérés anyagilag visszaesést fog jelenteni. De hát nem az anyagi helyzettel mérjük az ember boldogságát, és az ember értékét. Nem baj az, ha valaki visszább megy az anyagiakban. Szinte még ez furcsának hangzik egy ilyen világban, ahol élünk, ahol annyira az emberek ráálltak arra, hogy gyűjteni és a jólétet megteremteni milyen fontos, hogy szinte furcsának tűnik, ha azt mondjuk, hogy az evangélium nem ezzel kapcsolatos. Az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa a bűnösöket. És ha ennek a járulékos hatása az, hogy te anyagilag jobban leszel, akkor azt fogadod el. Ha pedig az lesz a járulékos hatása, hogy te anyagilag hátrább kerülsz, akkor ezért fogod áldani az Isten. Hogy megszabadított téged a tehertől, megszabadított a hamis mammontól, vagy felhasználod a hamis mammont azért, hogy mennyei kincseket gyűjtsél, hogy befogadjanak téged az örökkévaló hajlékokba. Testvéreim, mondjunk néhány szót arról az ige alapján, hogy milyen veszélyekkel jár az anyagi jólét, vagy nem is a jólét, hanem az anyagi jólétnek a keresése. Annak a megragadás, azután való vágyakozás. A Bibliából egyértelműen kitűnik, hogy gazdagnak lenni veszélyes. Azt mondja az Úr Jézus, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejönni. Vagy Pál apostol azt mondja, akik meg akarnak gazdagodni, által szegezik magukat sok fájdalommal. Bele kellene kiáltani ebbe a világba ezeket az igéket. Amikor az emberek gyűjtik a pénzt, és anyagi jólétre törekesznek, egyénileg is, és társadalmilag is. A földi gazdagsággal járó egyik veszély a kapzsiság. Azt mondja az Úr Jézus ennek az embernek, aki jött hozzá az örökséggel kapcsolatban, hogy vigyázz, távolítsd el a telhetetlenséget. A telhetetlenség és a kapzsiság veszélye jár ezzel. Miért? Nem jó kapzsinak lenni? Telhetetlennek lenni? Hát nem jó. Az emberek is úgy normális gondolkozással elítélik ezt. A kapzsi, a telhetetlen embernek a figurája az irodalomban is szerepel nagyon sokszor. Talán minden népnek vannak ilyen művei, amelyikben elítéli a kapzsiságot, az anyagiasságot, a törtetést. Gyermekkoromban olvastam Tolstojnak az egyik novelláját, amelyik egy parasztemberről szólt, mert az volt a vágya ennek a parasztembernek, hogy több földje legyen. Ugyanis úgy kezdődik a beszélgetés, hogy az asszonyok, az ő asszonya, meg az asszonyának a testvére, aki városban lakik és dicsekszik az ő jólétükkel, ellátogat oda és beszélgetnek, hogy milyen jó a falun és milyen jó városon, és azt mondja végül, hát minden jó lenne, csak az a bajunk, hogy egy kicsit több földre lenne szükség. Ha egy kicsit több földem lenne, még az ördögtől se félnék. Mondja ez az ember, az ördög meghallotta, és azt mondja magába, na meglátjuk, ki lesz az erősebb. Adok neked annyi földet, hogy belehalsz. És akkor az író leírja, hogy hogyan gyarapszik pahon a parasztember, először megvesz néhány parcellát a falujukban, aztán nem volt megelégedve, akkor elköltözik egy másik helyre, hallja, hogy a Volga túlsó partján árulnak földeket, nagyon olcsó meg lehet venni, és még ha letelepesznek a faluba, ingyen is kapnak, akkor elmegy, földeket kap, földet vesz, akkor nem jó, mert kell venni egy tanyát, mert túl sokat kell menni a földre, akkor kell bérelni, mind gyarapszik, de mindig kevés és kevés és kevés van. Minden jó lenne, ha egy kicsivel több lenne. Aztán az egyik nap meghallja azt, hogy valahol messze a sztyeppének a népénél, az egyik népénél ingyen vagy potyán lehet földet venni. És elmegy, és 1000 rubelért annyi földet adnak neki, amennyit egy nap alatt körbe tud járni. Mert ők nem tudnak számolni, ők nem tudják, hogy mennyi a pénz, ők csak ott ülnek, és megfejik az állataikat, sajtot készítenek, furujáznak, lovagolnak, nekik annyi az élet, ezek szegények azt se tudják, hogy mennyi az. Hát mennyi egy napi föld, amennyit körbe tudsz járni egy nap? 1000 rubelért a tiéd. És akkor nekik kezd. Elmegy egyik irányba, hát már dél lett, mire a négyzetnek az egyik oldalát megtette, akkor gyorsan vissza, mert ha nem ér vissza naplementre, ez volt a kikötés, ha nem ér vissza naplementre, akkor oda lesz az 1000 rubele is. És végül már megy le a nap, és ő még mindig távol van, szalad, hogy visszaérje, hogy földje is legyen, és a pénzét se veszítse, és mikor visszaér, akkor ott összeesik, és a szolgája eltemeti. Mennyi föld kell az embernek? Ez a novella cím. Amennyi kell, hogy eltemes. Nevetséges. De testvérem, az ember nagyon kapsi. Nem csak az oroszok kapsik, meg a románok, meg a magyarok. El akarja venni egyik a másiktól. És erre felhasznál mindenféle eszközt. Nem olyan régen néztem egy tudományos adásba, amiben arról beszéltek, hogy a gyorsaság milyen fontos. Különböző dolgokat mutattak be, hogy az emberek szeretnék gyorsan elvégezni a dolgokat. És volt az egyik rész ennek a műsornak, amiben bemutatta azt, hogy működnek a tőzsdék. Hogy milyen fontos az, hogy gyorsan megkössék a szerződéseket, mert ha mondjuk valakinek sok pénze van, ha néhány töredék ponttal kap többet a valutáért, ha eladja itt és megveszi a mott, néhány másodperc alatt, ha ezt megcsinálja, akkor néhány másodperc alatt meggazdagszik. De hát hogy lehetne ezt minél gyorsabban megcsinálni? Ugye ma is vannak ilyen spekulánsok, akik megvesznek egy pénznemet ma, holnap eladják, és akkor meggazdagodtak. Mert változik a piac érték. És azon törik az emberek a fejüket, hogy lehetne gyorsabban kommunikálni a számítógépek között, amelyek megkötik ezeket az üzleteket, mert ugye az üvegszálon menő információ nem elég gyors, attól még van egy gyorsabb módszer is, és kiépítenek Chicago és New York között egy olyan kommunikációs csatornát, amelyik néhány töredék másodperccel hamarabb küldi el az információt New Yorkból, Chicagóba, vagy Chicagóból New Yorkba, hogy a számítógép hamarabb tudja megvenni azt a pénzt, hogy meggazdagodjanak az ember. Kapzsi az ember. Elveszi a másiktól. És így lesz az, hogy egyik napról a másikra az ember elszegényedik az egyik, a másik meggazdagszik. Vagy lehet, elveszíti az, és megnyeri amaz. Az embernek ez a megkapni, megkaparintani. Mert a kabzsi ember kivetkőzik emberi mi voltából. A gonosz erők jönnek fel az életébe. Negatív erők, ördögi erők jönnek elő az embernek az életébe, amikor kabzsi és amikor terhetetlen, amikor nem elégszik meg azzal, amilyen van. És nem az Istenhez kiált, hogy rendelje ki a mindennapi kenyeret. Nem tőle kéri, hogy mi atyánk, a mi mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, hanem veszi az energiáját és az egész lelkének és szellemének a tevékenységét arra fordítsa, hogy megnyerje, hogy szerezzen, és belemerül ebbe a világba. Elveszíti a lelki dimenzióját az ember, és az emberből lesz egy állat. Mert kaparintani akar. Többet és többet megfeledkezik arról, hogy van egy lelke. Hát hogy ne lenne veszélyes a kabzsi és a telhetetlen? És azért is veszélyes, mert a kabzsi ember sokszor nem csak azt veszi el, vagy a legtöbbször nem csak azt veszi el, ami jár neki, hanem elveszi a másét is. És ezzel megsebez embereket. Ezzel megbánt embereket. Ezzel sorsokat dönt el, talán. És ez nem illik a hívő emberhez. Ebből váltott meg bennünket az Úr Jézus Krisztus. Ezért jött, hogy a bűnnek ennek a hatalmából, szorító erejéből megszabadítson bennünket, és adjon nekünk békességet, adjon nekünk nyugalmat, szakítson el bennünket szívünkbe az anyagiasságtól, ettől a világtól. Azért jött ő. Aztán egy másik veszélye az, hogy ha az ember nagyon ragaszkodik az anyagiakhoz, akkor nem tudja valójában, hogy mik is lesznek igazából az értékek. A helytelen értékítélet jön fel az emberbe. Azt gondolja, hogy az élete tartalmát és a minőségét, vagy a boldogságát a vagyona határozza meg. És az Úr Jézus azt mondja, vigyázzatok! Nem ettől függ. Nem ettől függ egy embernek a minősége. Egy életnek a tartalma. Nem attól függ egy embernek a boldogsága, hogy mennyi a vagyona. Mennyi a fizetése. Most ezt azért nehéz nekünk megértenünk és magunkévá tegyük, testvérek, mert egy világ egészen másképp gondolkozik. Egy egész világ másképp gondolkozik. És azt mondja, hogy akkor leszünk boldogok, ha lesz fizetésünk, ha jól tudunk öltözködni, ha jól berendezzük a házunkat, hogyha veszünk autót, hogyha tudunk utazni, minden, amit pénzre lehet váltani. És a boldogságunk a pénzben, ha tudunk menni vacsorázni, meg tudunk venni ételeket, meg tudunk venni italokat, hogy el tudjuk magunkat látni anyagiakkal. És az Úr Jézus azt mondja, te bolond. Hegyél, így áll én lelkem. Na és ha meghalsz, akkor mi lesz? Akkor az életnek a másik dimenziója, a másik életbe milyen értékeket vittél? Helytelen értékítélet. Vannak, amikor ugye ezek annyira divatosak, meg rendszerek lesznek belőle. Mi ebben nőttünk fel a marxizmusba, amelyik azt tanította, hogy nincsenek és lelki értékek. Nincs is minőség valójában. A minőség a mennyiségnek a függvény. És a marxisták azt mondják, hogy van egy minőségi ugrás. Amikor felhalmozod a javakat, minél több lesz, és több lesz, és több lesz, és akkor előjön egy minőségi tényező. Azt mondják, az ember azért állatias, mert nincs neki pénze. Mert elvették tőle a termelőeszközöket. Na most ezzel az állatias formával, ugye az ember támadjon rá azokra, akiknél vannak a termelőeszközök és a pénzek, és akkor gyűjtsön magának. Ne vegyék el tőle, ő vegye el másoktól. Tehát akkor ilyen állat marad az ember? Nem. Jönnek a marxista ideológusok, azt mondja, gyűjtsön minél többet, gyűjt, és mikor már sok lesz neki, egyszer csak pang, megváltozik az ember, és új ember lesz. Ugye ezt tanultuk az iskolában még. Megjelenik az új ember, a mennyiségi felhalmozásból, amikor ellopta mindenkitől, lerabolta, meggyilkolta, elzavarta, tönkretette a nemeseket, a gazdagabbokat, a kulákokat, amikor tele van gyűlölettel és haraggal, akkor egyszerűen jó ember lesz belőle. Micsoda hazugság. Nem láttuk ezt az új ember. De láttuk azt, hogy mi lett azokból, akik ezt az új emberféle teóriát hirdették. Hogy ugyanolyan állatiasok lettek, ugyanolyan földhöz kötöttek, ugyanolyan semmi emberek maradtak, mint amilyenek voltak. Mi az érték? A keresztények ezzel szemben egészen mást beszélnek. Mert így tanít minket az Úr Jézus. De nem az az érték, amivel rendelkezünk igazából, hanem az az érték, amilyenek vagyunk. Ahogy érzünk, ahogy gondolkozunk, ahogy viszonyulunk egymáshoz, a szeretet adja az értéket. A belső megváltozásunk, az Úr Jézus Krisztushoz való hasonlóságunk adja az értéket. Nem is az információ ismeretünk vagy gazdagságunk, hanem az a lelki minőség. Van az ember lelke, és az embernek a lelke, hogy milyen, hogy jó embere, vagy rossz ember, gonosz-e, vagy szelíd, vagy alázatos, vagy segítőkész. Na ez adja az embernek az értékét. Amikor elismeri az ember, hogy egy kis porszemedbe a koszmoszba, és hogy fölötte van a mindenható és a teremtő Isten, és ehhez az Istennel kell számolnia, és ettől az Istentől nem félnie kell, hanem engedelmeskednie kell, mert ez az Isten szereti ő, és az ember visszaszereti, és boldog harmóniába él a teremtő Istennel, és a világ mindenséget kormányzó Istennel. Na itt vannak az értékek. Ez a keresztény állásban. És az Úr Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok! Vigyázzatok, hogy miben keresitek az élet minőségeteket. Mert nem kell ahhoz nagyon gazdagnak lenni, hogy azon gondolkozz, hogy mit cselekszek én holnap. Hogy lerombolom, felépítem, megszerzem, mint ahogy mondta a seletyetes, hogy nem azt gondolta, jaj, drága jó Istenem, hogy megáldottál engem. Hát akkor adjunk a szolgáknak. Ja, lássuk csak, hogy kinek van szüksége itt a környezetünkben, és adjunk belőle. Nem is erre gondolt, hanem azt mondja, hogy is lehet, teszünk oda, raktárakat építünk, és akkor csak magára gondolt. Kapzsiság és helytelen értékítélet. Egy másik dolog, testvérem, ami nagyon fontos, amire oda kell figyeljünk, az, hogy hamis biztonságot ad nekünk, adnak az anyagiak. Hogyha a biztonságunkat abban látjuk, hogy mennyi a fizetésünk, mennyi lesz a nyugdíjunk, milyen házunk lesz, vagy ehhez hasonló. Ugye ez nagyon nehéz ezt a gondolkozást is legyőzni, mert ugye szükségünk van erre. Szükségünk van fizetésre, szükségünk van majd, ha a Jóisten megengedi, hogy nyugdíjasak legyünk, és ne 200 lejt kapjunk nyugdíjat, hanem a lehet 1200 lejt. Szükség van arra, hogy öltözzünk, hogy elvégezzük azt, amire szükség van az élethez. De akkor is, testvéreim, az, hogy mennyire vagyunk biztonságban, az nem ettől függ. Mert elveszíthetjük. Gondoljuk csak végig. Azt gondolod magadról, hogy akkor leszel biztonságban, hogyha nem 1000 lej lesz a fizetésed, hanem 1800 lej. Ennyi kellene neked a biztonságérzetedhez. Mert állandóan jönnek és szorongatnak a dolgok, és mindig kevesebb van valami, úgy tűnik neked. És mi lesz, ha beteg leszel? És az orvosra annyit kell adjál, hogy végül mégsem marad, csak 1000 lej. Nagyobb biztonságot ad? Vagy lehet, hogy megadja a testi biztonságot neked, és elaltatja a lelkedet, és elfelejtkezel Istenben bízni, elfeledkezel arról, hogy mindent ő ad, és ő formálja az életkörülményeidet, ő benne kell bízzál, és megkövéredik a szíved, és majd egyszer csak felébredsz, és akkor lát, nagyon megijedsz. Mert a lelked csupasz, a lelked üres, a lelki életed fejletlen, és mit értél vele? Olyan lesz, mint mikor az ember egy álomból felébred és rádöbben a valóságra. Testvéreim, hallottam azt, hogy az egyik ilyen vezető, Wesleyről van szó, prédikált egyszer a gazdagodásról, és azt mondta, az egyik pontjában úgy prédikált, hogy dolgozz, amennyit csak bírsz, és keres, amilyen sokat csak tudsz. De ez csak a prédikációnak az első pontja volt. Mert utána arról prédikált, hogy adjál minél többet belőle. Nekünk is, testvéreink, dolgozni kell. Meg kell keresni, meg kell küzdeni a mindennapi életért. És valóban úgy van az, hogy jó lenne sokaknak, jó lenne, ha több lenne. De mibe keresed a biztonságot? Azt gondolod, hogy akkor lesz nagyobb békességed, ha több lesz a fizetése? Én azt mondom, inkább szerezd meg a békességedet, még mielőtt nagyobb lesz a fizetése. Abba lesz a békességed, hogyha fel tudod építeni a házadat, vagy ki tudod nagyobbítani, vagy rendben tudod, nagy generáljavítást tudsz csinálni, mert most már szinte lakhatatlan, és akkor lesz meg a nyugalmad, amikor ez mind meg lesz. Én azt tanácsolom, hogy legyen meg a nyugalmad azelőtt. Mert nem attól fog függni. Mert lehet, hogy meg lesz a házadnak a kitódása, és a renoválása, vagy a megépítése, és még békétlenebb leszel, még szorongóbb leszel, még több lesz a félelem a szívedbe, mert nem ez adja az életnek a minőségét, és nem ez adja a biztonságunkat. A biztonságunkat az a hit adja, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Hogy benne vagyunk az ő tervébe. Hogy ráhangolódtunk arra, amit ő akar a mi életünkkel. Hogy azt tesszük, amit ő jónak lát abba az adott helyzetben, amiről vagyunk. Úgy élünk, ahogy neki tetszik. Úgy neveljük gyermekeinket, úgy élünk a családba, úgy viszonyulunk a gyülekezeti élethez. Persze szeretnénk jobban és többet, de ennyit megtettünk, amennyit csak tőlünk telik. Na ebben van a biztonság. Hogy belesimultál Istennek a kezébe. Belesimultál Istennek a tervébe. És még egy veszély, az, hogy az anyagi javakkal együtt jár az a kísértés, hogy világi módra gyakorold a hatalmat és a befolyásodat. Mert ahol pénz van, ott van befolyás is. És akkor jön a kísértés, hogy te is úgy cselekedj. Hogy ha valakinek adsz, vagy látják a státusodat, tudják, hogy milyen a munkahelyed, milyen a jövedelmed, milyenek a kapcsolataid, hogy ezzel egy olyan hatalmi légkört terjeszt el magad körül, hogy te vagy valaki, hogy rád oda kell figyelni, te hogy milyen fontos vagy, hogy milyen értékes vagy, hogy az kell történjen, amit te mondasz. Ez jár, ez a kísértés jár azzal, amikor az embernek javai vannak. És ez a gondolkozás, és ez az érzés is pontosan ellentétes a krisztusi élettel. Az úton mennek az Úr Jézus és a tanítványok, vitatkoznak arról, hogy ki a nagyobb. Kinek van nagyobb befolyása? Kinek van nagyobb tekintélye? Kire fognak hallgatni a többiek? És az Úr Jézus azt mondja, te, hát ne így legyen nálatok, mint ahogy a világban van. A világban úgy van, hogy akik nagyobbak, akik királyok, azok uralkodnak a többiek felett. De nálatok ne így legyen. Aki nagy akar lenni, az ne így gondolkozzon a nagyságról, hanem szálljon lefele. Legyen szolga, legyen olyan, aki segít másokon, aki másokért teszi ki az életét, a lelkét, az erejét. Na ez a nagyobb, aki ad. Nem az, aki vesz. Nem az, aki parancsol. És ez a gondolkozás is, hogy beférkőzik sokszor közé. És ezért mondja az Úr Jézus a tanítványnak, nálatok ne így legyen, hát nem ebből váltottalak meg titeket? Ti más világban vagytok, a ti lelki világotok, a ti gondolkodásotok más kell legyen. Hát ti más világban vagytok, más országba mentek, másképp működnek a hatalmi kérdések az Isten országában, mint a világban. Itt vannak a veszélyek. Ezzel szemben azt mondja az Úr Jézus a tanítványainak és a hallgatóinak, hogy hát, szegény emberek, akik így gondolkoznak, milyen kár, hogy csak emberileg gazdagok, Istenben pedig szegények. Pedig jobban lenne az, ha Istenben lennénk gazdagok. Isten szerint lennénk gazdagok. Az Istennel való viszonyunkban lennénk gazdagok. Ezért, testvéreim, keressük a lelki gazdagságot. Először is, ahogy a bevezetőben mondtam, figyeljünk oda arra, hogy az életünk hirtelen véget érhet. És legyünk olyan tevékenységben, legyünk olyan gondolkodásmódban, legyünk olyan indulatban, amivel megállhatunk az Úr előtt akkor is, hogyha hirtelen kell elmenjünk. Legyünk olyan tevékenységben, ami miatt nem fogjuk szégyelni magunkat az örökkévalóságban. Hanem alázattal, hála legyen a szívünkbe, hogy Isten megsegített bennünket, hogy úgy éljünk. Legyünk Istenben gazdagok. Nos, Istenben gazdagnak lenni először azt jelenti, hogy megtaláljuk az Istent. Igaz, az Úr Jézus mondta a példázatot, hogy hasonlít a mennyeknek országa ahhoz az emberhez, mező gazdász emberhez, aki talált egy elrejtett kincset egy szántóföldbe. És eladta mindenét, hogy megvehesse a szántóföldet, hogy az övé legyen a kincs. Vagy a kereskedő, aki igaz gyöngyöt talált, az is mindenét eladta, hogy megvegye, megkapja azt, ami igazán értékes. Mert Isten országa értékes dolog áll. Az nem valami nyűg a nyakunkon, nem valami kellemetlenség, hanem valami olyas, amiért lelkesedni lehet. Ami valami nagyszerű. És szerezzük meg, térjünk meg, vegyük fel a kapcsolatot Istennel. Engedjük, hogy megváltson bennünket. Engedjük, hogy átformálja az életünket. Engedjük, hogy jöjjön az életünkbe. És amikor ez megtörtént, akkor ebben a kincsben, amit megnyertünk, gazdagodjunk. Ne maradjunk annyival, hanem gazdagodjunk. Hát hogy gazdagodunk ebben a kincsben, a lelki gazdagságban, a lelki birtoklásban? Úgyhogy növekedünk az Isten iránti hitben és bizalomban. Mert ugye ebben növekednünk kell. Tanítványok azt kérték az Úr Jézustól, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Nem olyan hitről van szó, hogy mit higgyünk felőled, hanem olyan hitről van szó, hogy mennyire bízunk benne. És ha növekszünk a hitünkben, akkor meg kell küzdenünk az aggodalmaskodással. Le kell tegyük az aggodalmasságot. Mert az aggodalmasság a hitetlenségből fakad. Növekedjünk ebben. Gyakoroljuk magunkat az élet különböző körülményeiben, mert Isten megengedi, hogy szűkös időkön menjünk keresztül, de ez ne csak úgy történjen meg, hogy most megyünk, mint mikor valami veszélyes helyen utazunk, és befogjuk a fejünket, na még átmegyünk rajta, aztán akkor kész. Jaj, de hogy megszabadultunk tőle. A nehéz idők mindig azért vannak, hogy valamit tanuljunk ezekben. És akkor gazdagabbak leszünk. Gyakoroljuk a hitünket, bízunk benne. Aztán benne vagyunk a naponkénti tevékenységekben, ahogy mondtam, nem azt jelenti, hogy mi most már olyan álmodozóak vagyunk, hogy nem lesz szükségünk anyagi dolgokra. Szükségünk van, ameddig ebben a földi életben élünk, és nem lehetünk olyan emberek, akik istenes életünket úgy fogjuk fel, hogy minél jobban kiszoruljunk a társadalomból. Voltak ilyenek is, hogy az az igazán szent, aki ott hagyja ezt a világot, és elmegy, kimegy ebből a világba, egy pusztába, vagy egy kolostorba valahova, vagy egy erdőbe, vagy még nevetséges dolgok is voltak, hogy felült egy oszlop tetejére, vagy elment egy barlangba, zárta magát évtizedekig. Mert az a szentség. Nem az a szentség, hanem megmaradni ebben a világban, de megtartóztatni magunkat a világi befolyástól. És hogy élünk, hogy dolgozunk, hogy keresünk úgy, hogy mégis egyensúlyban maradjon a lelkünk. Úgyhogy először is Isten országát keressük. Ezt mondja az Úr Jézus a tanítványoknak. Ne aggódjatok, bízzatok bennem, gyakoroljátok a hiteteket, és keressétek először Istennek az országát. Vagyis a lelki dolgok, a mennyei dolgok, a megtéréssel, a megszentelődéssel, Isten missziójával, a gyülekezeti élettel, a közösségi élettel kapcsolatos dolgok az, amik elsők lesznek a számunkra. Amiért fog égni a szívünk, amit szeretni fogunk, amiért lelkesedünk. És akkor ez megtart bennünket egyensúlyba. Még ha dolgoznunk is kell, és időnként lehet, hogy sokat, vagy nehezen, vagy kísértések jönnek, vagy próbák jönnek az anyagi területen is, megtart bennünket lelki egyensúlyunkban, mert először keressük Istennek az országát, mert fontosabb nekünk. Mindig az a legfőbb tényező, hogy mit akar az Isten, mi az Isten akarata, hogy tudom én őt szolgálni. Akármit csinálok, mindig ez az elsődleges tényező. És akkor megmaradunk egyensúlyban. Mert az Úr meg fogja nekünk mutatni, hogy mit kell tenni, és mit kell, hogyan kell benne bízzon. És ő gondot visel. Tekintetünk legyen azon a kincsen, amit Istentől kapunk. Azt mondja itt, ne félj, te kicsinyád. Hát ilyen elmélettel, ilyen féle gondolkozással meg lehet élni egy ilyen világban, mint a miénk? Meg lehet? Az Úr Jézus mondott még egy képet, ami szintén ilyen megragadó, vagy szinte felborzolja az ember kedélyét. Azt mondja, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Oké, keresztények vagytok, hívők vagytok, követőim vagytok. Tudjátok, mi az életformátok? Mint bárányok éljetek a farkasok közé. És mikor erről beszél az Úr Jézus, ez olyan idegen a világ szemébe, feltesszük a kérdést magunkban realisztikusan. Meg lehet ezzel a gondolattal, lehet-e élni, vagy ez csak egy olyan eszme, amit mondunk, prédikálunk, mondjuk, hogy így kellene legyen, de közben egész másképp csináljuk. Testvérem, az evangélium nem demagógia. Az evangéliumot meg lehet élni. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy gondoljatok arra, hogy tetszett az Istennek, hogy nektek adja az országot. Nektek, akik így akartok élni, akik bárányok vagytok a farkasok között, a tietek az ország. És mit gondolunk ezzel kapcsolatban? Hát először is a mennyország a miénk, igaz? Oda megyünk, az mindenre kárpótlás lesz. A mennyország gondolata nem egy ópium, ahogy mondta Marx a vallásról, hogy elkábítson bennünket, hanem egy igazi vigasztalás. Mert van túlvilági élet, van mennyország, van ítélet is, és van szenvedés is, de van mennyország is. És ezt mind jobban és jobban ki kell hangsúlyozzuk. Nekünk hívőknek olyanoknak kell legyünk, akik a mennyországra gondolunk. Nekünk adta az Úr az országot, a mennyország boldogságát. És nem sokára miénk lesz. Hogy mennyi lesz még a szenvedés éveiből, vagy a nehézségnek, a szorongattatásnak, vagy a küzdelemnek az éveiből, nem tudjuk. De mikor ott leszünk, akkor az olyan jelentéktelennek tűnik majd az a kis rövid időszak azért a nagy dicsőségért cserébe, ami reánk vár. Még ha börtönben kell ülnénk egész végig, maradék életünkbe, ha vernének, ha éheznénk, ha betegek lennénk, akkor is megérnék. Nem mindenkinek adatik ez a kegyelem, hogy így legyen. Aztán más értéket, amit kaptunk az Úrtól, az, hogy az ő munkájába lehetünk. Őt szolgálhatjuk, aki a világ mindenség ura, akit még nem ismernek el a világba, de majd minden tér meghajol előttünk, és akkor lássalak meg titeket, testvéreim, hogy milyen bátrak leszünk, és milyen boldogok leszünk, hogy azt mondjuk a világnak, akik ott lesznek az ítéletnél, na látjátok, mi az Úr Jézus Krisztus szolgáltuk, ti nem is hittetek benne, és kigónyoltatok bennünket, de látjátok, hogy most megkapjuk a jutalmat ezért. Érdemes volt így élni. Milyen nagy kincs. És gondoljunk az Úrral való kapcsolatunkra. Mert a hívőség, keresztény életünk nem egy olyan etikus élet, amelyet különféle alapelvek irányítanak, hanem egy olyan élet, amiben szoros közösségünk van Istennel. És ez nagy kincs. Ezen van a tekintetünk, akkor nem leszünk olyanok, hogy az Úr Jézus azt mondja ránk, te bolond. Hanem olyanok leszünk, akik mikor eljön, még ha meg is lepődünk, én azt hiszem, mindjárt meg fogunk lepődni, mikor az Úr Jézus eljön, de készen leszünk. És akkor boldogan fogunk menni. Majd az ítéletre, és majd az ő országába. Adjon ehhez kegyelmet mindnyájunknak az Úr. Amen.
Thank you.